Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök itt még mindig, én pedig. Kövi Franciska vagyok. A mai alkalommal két fáraót is fogunk megemlíteni, de igazából az egyikről nagyon kevés. Hármat?
Hát így Keops miatt.
Ja, egy kicsit visszacsatolódunk ugye az előző alkalommal is ismertetett Keopshoz, akire a nagy piramisének az építetője. És a mai alkalommal pedig inkább jobban bele fog menni ugye Jedefrébe, aki nem annyira híres, emiatt nem is annyira izgalmas számunkra, de az utána lévő fáraó, és aki ugye a középső piramisnak az építetője, aki pedig ugye Kefrén vagy Háfré, ezről is fogunk beszélni, hogy hogyan kell mondani, vagy mik is voltak tulajdonképpen a neveik. És ugye ezekről fogunk a mai alkalommal néhány szót ejteni. Ugye meg tudják nézni az előző és a régebbi adásokat is, nem csak a mieinket, hanem bármelyik másikat, amit elhangzott egyiptom témával kapcsolatban, vagy pedig a múzeumi tárlatok kapcsolatban. Ugye a mept.hu, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján ezeket vissza tudják keresni. Ott vannak fönt a képek is a mai alkalommal, három képpel szolgálunk. Egy a piramis tábrázolja, és ugye a Sphinxet, mert a Sphinxről is lesz a mai alkalommal szó.
Nem is kevés.
Nagyon is sok talán. És van még több. Milyen képek vannak?
A szoborról, az a nagyon szép szobor.
Ja, igen, a Horus szobor, amiről lesz szó, és ugye ott a World Templomban találták, elképesztően izgalmas.
Hát a szemből nézünk, nem is látszik a madár.
Igen, ezt is hihetetlen technikák voltak ebben az időszakban. És a harmadik kép az pedig ugye maga, Háfré, tehát a Háfrénak az abidoszi kartusa. Igen. És mit is akartam megmondani? Ja, egyébként még egy darab hírt hoztunk, csak mármint igazi hírekkel most nem készültünk, csak annyi, hogy a mai alkalommal, a mai napon estén lesz a Szombathelyi Ízeumban múzeumok éjszakája, ahol egy ilyen túlvilági utazásra kalauzolják el a kedves látogatókat. Pannóniai, római és egyiptomi stílusban, nagyon izgalmas, én ajánlom, mindenféleképpen szép. Egyébként az Ízeum Ízis istennőnek a temploma, ez hihetetlenül fontos Európában, mert ugye miénk, hát tulajdonképpen Róma és Alexandria után a legnagyobb Ízeum ugye nálunk található, ami nagyon-nagyon jó, és nemrég azt hiszem 2011 környékén újították fel, tehát hogy tényleg egy hatalmas, megcsinálták nagyon szépre, és egy múzeum is van mellette, ami egy ilyen elég modern épület, de tényleg nem néz ki rosszul, szerintem nagyon szép. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk ezt. A mai alkalommal akkor bele is kezdenénk. Hát igazából egy kicsit talán vissza fogunk akkor kanyarodni. Ugye beszéltünk arról, hogy Herodotosznál olvashatunk ezekről a fáraókról is, többek között, és néha kicsit ugye túlozva, de azért mindenféleképpen egy fontos forrásnak számít, hogy a Herodotosz Keops és Kefrénnek az uralkodását elég negatívan értékeli. Zsarnokságnak írja le, és erről gondoltuk. Ugye több már múltkori alkalommal is beszéltünk erről, csak ugye nem volt idő felolvasni, és gondoltam, most egy kicsit felolvasok hírek helyett, hogyha lehet. Ugye nála olvashatjuk, tehát Herodotosznál a másik könyvben, hogy hogyan épült a piramis. Ez nagyon hosszú, most nem fogom felolvasni, de tényleg ajánlom mindenkinek, hogy nézzen bele. De akkor Keopszról pár dolog. Tehát Keops olyan mérhetetlenül gonosz volt, hogy mikor pénze már elfogyott, saját leányát bordélyházba küldte, és ráparancsolt, hogy szedjen össze neki bizonyos mennyiségű ezüstöt. Azt nem mondták el nekem, hogy pontosan mennyit. A lány meg is szerezte az összeget, amelyet atya követett, de miután ő is emlékművet akart hátrahagyni, mindegyik látogatójától egy követ kért ajándékba az építményhez. Mint mondják, ezekből a kövekből épült a három piramis közül a középső, amely a nagy piramis előtt állt, és amelyik mindegyik oldala másfél pletron hosszú. Akkor a következő rész innentől kezdve már egy kicsit így Keopsról, vagy Kefréről szól, de azt is gondolom, hogy akkor inkább most az elején elolvasom, hogy akkor így egy teljesebb kép legyen a három piramisról és a három piramis építetőjéről. Tehát az egyiptomiak szavai szerint Keops 50 évig uralkodott, halála után pedig testvére Kefrén vette át az uralmat. Ugye ez érdekes, hogy a testvére ez nem igaz, tehát hogy ugye az utóda volt és a fia volt Keopsnak Kefrén.
Ugye ez a Herodotosz.
Hát megint eléggé félre beszélt. Ez mindenben elődje példáját követtem, még abban is, hogy piramist építetett, amely kisebb lett, mint a másiké, én ugyanis megmértem. Ennek nincsenek fönn alatti helységei, és nem vezeti bele a csatorna a Nílus vizet, mint a másikba, amelyet a Nílusból oda vezetett csatornák vesznek körül, és ahol állításuk szerint Keops nyugszik. Kefrén a piramis első emeletét tarka etiópiai kövekből rakatta, de az egész építmény 40 lábbal alacsonyabb a másiknál. Mindkét piramis ugyanazon a dombon áll, vagy 100 láb magasan. Mint mondják, Kefrén 56 évig uralkodott. 106 évig kellett tehát az egyiptomiaknak mindenféle nyomorúságot elszenvedniük, és a hosszú idő alatt egyszer sem nyitották ki a bezárt templomokat. A királyokat annyira gyűlölik az egyiptomiak, hogy még a nevüket sem hajlandók kimondani, sőt a piramisokat is egy pásztorról nevezték el, aki abba az időben a vidéken legeltette a jószágait. Kefrén után, mint mondják, Mükkaninasz, Keosz fia lett Egyiptom királya. Nem értett egyet atya tetteivel, ezért a templomokat kinyitatta, és megengedte, hogy nagyobb nyomorba taszított nép maga intézze a dolgot, és áldozatokat mutasson be. Valamennyi egyiptomi király közül ő volt ítéleteiben a legigazságosabb, és őt magasztalták a legtöbbet. Mert nem csak igazságosan ítélt minden ügyben, hanem aki az ítélet miatt panaszkodott, annak saját vagyonából juttatott valamit, hogy sorsát enyhítse. Ezt a Mükarénoszt, aki oly jó indulattal volt eltelve a polgárok iránt, akkor érte az első nagy csapás, amikor lánya egyetlen gyermeke meghalt. Roppant fájdalmában egészen rendkívül módon akarta eltemetni lányát, ezért egy belül üres tehenet készített fából, bearanyoztatta, és lányát ebbe temettette el. Magát a tehenet nem ásták el a földbe, és még az én időmben is látható Szaisz városában, a királyi palota egyik díszes épületében. Minden nap reggeltől estig különféle füstölőszereket égetnek mellette.
Mert olyan büdös, mint állat.
Estétől reggelig pedig a lámpa világítja meg, mint a papok mesélték Szaisz városában, micsoda pletykák voltak. A tehén közelében, de egy másik épületben találhatóak Mükarénosz ágyasainak a képmásai, szám szerint 20 óriási fából készült mesztelen szobor. Úgyhogy ennyi. Innentől kezdve már inkább a lányáról van szó, ezek olyan érdekesek lesznek, de gondoltam, hogy majd a következő alkalommal, amikor Mükarénoszról lesz hosszabban szó, akkor még szintén olvashatunk.
De azért ez az is vicces, hogy mondja, hogy Mükarénosz már kegyesebb volt, meg ő nem bánt ugyanépével, de azért ő is építetett egy piramis gyorsan magának. Igen. Jó, nem akkorad, de akkor meg mi van már, megint mi ez?
Teljesen.
De egyébként Hérodotosz, ha jól tudom, azt hitte, hogy nem üregesek a piramisok, tehát hogy tömörek, ezért amikor nem is tudom, Bázónék bejutottak, akkor az nagy csoda volt, hogy hú, ha vannak itt járatok is, meg mindenféle kamrák, mert hogy előtte meg ugye kb. Mindenki úgy tudta, még ugye nem volt kinyitva, meg nem volt leírva így sehova, hogy ezek tömörtömbök. Gulag.
Igen, gulag.
Igen.
És ugye nálam még az is olvasható, hogy például ugye Sphinxről ő sem beszéltett, valószínűleg Homokfett ebben az időszakban, ami szintén érdekes lehet, és majd az is lesz a Sphinx témánál.
Igen. Na jó. Szerintem, mielőtt belekezdek Jedefreybe, menjünk el az első kis zeneblokkunkra, és akkor utána pedig folytatjuk Jedefreyvel, Kefrinnel, és a Sphinxről lesz hosszabban szó, illetve az ide tartozó kis építményekről. Úgyhogy egy kis zene. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárok Földjén című műsora. Kövi Franciskával ülök itt, ugye miről is volt szó eddig, olvasott nekünk Franci Hérodotosztól egy picit, Hufuról, vagyis Keopszról volt szó, aztán Keferénről, hogy Hérodotosz igazából ilyen zsarnok, áldáz embereknek tartja őket, akik kihasználták az embereket és saját lányaikat, hogy pénzhez jussanak, és Mükerénoszról ugye majd a harmadik ilyen piramis építetőről már egy picit jobbakat írt, illetve nem volt más jó. Na, és akkor bele is kezdenénk ugye mai témánkba, vagyis Dzsedeferébe, illetve majd utána Keferénbe. Nem akarok sok mindent mondani róla, igazából nem is tudunk sokat róla, nem maradt fent olyan sok info, mint például a nagy piramis építetőkről, de azért pár dolgot szerintem érdemes megemlíteni, csak hogy sorba menjünk, tudjuk mégis ki ez az úr itt Keopsz után. Tehát Dzsedeferé, nagyon figyeljenek itt a Ré név, ugye pár, erről már múltkori adásban is említettünk dolgokat.
Hát és most is majd half Ré lesz, de
bizony.
Hát készüljenek. Ez extra izgalmas időszak lesz.
Extra jó dolgokkal.
Na, teljesen.
Dzsedeferé, vagy pedig Rá Dzsedef, tehát ezek a nevei voltak. Ugye Hufu fia, Hafré bátyja volt ő. Ő az első, aki használta a Ré fia címet, ami Ré napisten kultuszának növekvő népszerűségére utal. Ugye ezt már azt hiszem a múltkori adásban is szót ejtettünk erről a Ré kultuszról, hogy majd jön, és akkor beépül a névből, meg ott lesz az öt névben az egyik a Ré fia cím. Ugye még a tavaly előtti adásokban volt az a titulatúra, amiket mindig mondtunk, a titulatúrákat, és ugye az egyik a Ré fia ebből. Na, igen, nem ő, hanem Kavab herceg volt Hufu legidősebb fia és örököse, ő azonban nem meghalt. Egyébként feltételezték, hogy Dzsedeferé ölte meg, amit azzal támasztottak alá, hogy utóbbi nem Gízában építette piramisát, hanem Aburoászban, ugye? Ott van a piramisának a maradványa, és ezt a piramist később rongálás érte, ami családi viszályt, tehát a családi viszály jelének tudták ezt bebizonyosodott azonban, hogy a piramis rongálása sokkal későbbi, a római korra tehető, hát ugye, és akkor így ki is lőttük ezt a családi viszály dolgot. Gíza ugye akkor még nem volt hagyományosan a családnak a temetkezési helye, ugye akkor csak Hufu temetkezett még itt. A torinói királypapírus szerint 8 évig uralkodott, az uralkodására azonban vannak korabeli említések, mert hogy szóval egy ilyen 11. jószág összeírásról is. Úgyhogy hát nem tudom, megint ez van. És így megint megy a vita, hogy de ez a jószág összeírás, ez vajon évenként, vagy két évenként volt? Mert ha évenként, akkor 11 év, ha két évenként, akkor meg már 22 évet, vagy jól számolom? 22, vagy milyen? Tehát, hogy tényleg megint ez, hogy na, most akkor mennyit uralkodott, de nem is ez a fontos. Volt Dieter Arnold, ez a német tudós, 1981-ben jegyezte meg egy cikkében, hogy a Hufu bárka vermének kövein található feliratok és jelek összefüggőek ugyanennek az építési projektnek azokkal a fázisaival, amelyeken Dzsedeferé munkásai dolgoztak, mivel hogy találtak ilyen feliratot, ahol említik ezt a 11 évet, ezt az egész. Mihez jószág összeírásosat, de hát ugye ez Hufu bárka piramisánál, tehát most hogy van ez, mint van ez? Tehát megint ilyen kavar, hogy most ez Hufué, vagy Dzsedeferé, vagy miért van ezen a másnak a dolgán az ő neve, tehát így elég érdekes katyvasz, ez már megint nem sok információnk van róla, úgyhogy szerintem tovább is megyek. Dzsedeferé folytatta az egyre északabbra temetkezést, ma romos piramisa Aburoászban épült, Gízától ez kb. 8 km-re északra található, a Memphisi nekropolis legészakibb része ez. Korábban úgy tartották, hogy a fáraó halálakor befejezetlen maradt a piramis, de az 1995 és 2005 köz zajló ásatások során megalapították, hogy végül is befejezték. A piramis komplexumot később kifosztották, ugye, hát nem meglepő. A fáraó szobrait ugye összetörték, akár már a második században is, időszámításunk szerinti második században is történhetett, mert akkor voltak még ilyen nagyobb rongálások. Mivel a piramis komplexum rossz állapotban maradt fent, részleteket nehéz ugye megállapítani róla. A piramis templomot a völgy templommal összekötő út észak-déli irányú volt, ugye szokásos egyébként kelet-nyugati szokott lenni, úgyhogy itt egy kis eltérés van, magát a völgy templomot pedig nem sikerült egyébként megtalálni. Vályog tégla halotti templomának nagyjából sikerült feltárni az alapjait, szokásos helyén a piramisnek a keleti oldalán találták meg. Ezen lelőhelyen találták második Hotep Heres királynének a Sphinx szobrát, ami valószínűleg az első valaha alkotott Sphinx. 2004 Ben egy francia egyiptológus felvetette, hogy a gízai nagy szfinxet talán Jedefré építette apja képmásaként, tehát na, még kis kavar, most akkor Jedefré, Hufu vagy Kefré, mert majd kitérünk a szfinxnél, hogy sokan azt gondolják, hogy inkább Keops, tehát Hufu építette.
Mert az ő arcvonásait viseli, uh-huh,
meg hogy nincs szakálla, és csak Keopsnak nem voltak, meg még egy fáraónak ekkor szakállai, meg a szakálla, meg a fején lévő nemeszkendő is inkább olyan Keopsos stílusú, tehát itt azért vannak még rejtélyek. Úgyhogy lesz még izgalmas dolog. Jedefréről igazából ennyi. Tehát a kis piramisa nagyon romos állapotban, meg megtalálták ugye a templomát, a halottit, úgyhogy át is adom akkor Francinak a szót, Hafré jön.
Igen, tehát ugye Hafré, ugye benne van szintén, hogy Adrián is már előrevetítette ugye a ré szó, egyébként a jelentése, hogy ré felkelése, vagy hát a feljövetele, tehát ilyesmiket jelent. Egyébként pedig ugye Kefrén, tehát ez a két ember ugyanaz, csak az egyik görögül van, a másik pedig ugye egyiptomiul. Szintén a negyedik dinasztiának a fáraója, Hufu fia testvérét, Jedefrét követte a trónon, és ugye, mint mondtam előbb, hogy Herodotos szerint a testvére volt Kaosznak, de ez ugye nem igaz, nem valószínű. Hafré korát szintén ugyanúgy zsarnoki uralomként jellemzi Herodotos, mint az apjájét, Hufu korát is. Volt egy felesége, azt tudjuk, Hafrénak, ez a harmadik Mereszánk. Elvileg Totnak a papnője volt, és mint ilyen az egyik első ismert papnő, tehát ugye ez nagyon érdekes mindenféleképpen. Gazdasági tekintetben ebben az időszakban ugye a földbirtokok nagy része az uralkodó saját kezelésében és felügyeletében volt. Erről az előző alkalmakkor is beszéltünk, hogy akkor került ez a központosítás, a királyságnak is ugye egyre magasabb szintre emelése. De akkoriban már ez a szerkezet egy kicsit így bomlásnak indult, hogy az uralkodó saját kezelésében és felügyeletében voltak ezek a birtokok, ami majd ugye részben az első átmeneti kornak a kezdeti kialakulásához fognak ugye vezetni. Na most voltak még a Nílus völgyében és a Deltában ilyen kis birtokok, különböző kis birtokok, azok is azt mutatják, hogy Hafré még a saját családja esetében sem hozott létre egybefüggő nagy birtokot. Ami ugye a távolsági kereskedelmet illeti, magában az Újbirodalomban is ugye megvoltak ezek különböző helyeken, Sínain is találtak dolgokat, meg Núbiában is, tehát hogy már hadakoztak, próbálkoztak, kereskedelem az ugye mindig ment az elejétől kezdve.
Libanon még... a fa, ugye?
Igen, és még ráadásul már az Újbirodalom előtt is voltak ezek a, megtalálták a különböző tárgyakat, tehát hogy ennyire ezek ugye most ebben az időszakban felerősödtek. Itt például egyiptomi tárgyak kerültek elő Eblából, és az Újbirodalom folyamán a kereskedelem a királyi monopólium volt, ami a naturális gazdálkodás konzerválódását eredményeztetett, ami azt jelenti, hogy fejlődött ugye a távolsági kereskedelem mindenféleképpen, és főleg például Núbiából aranyat, Libanonból fát és hasonló ilyesmiket.
Bor, ugye?
Igen, hát az ugye a bor is tehát. Elképesztő kereskedelmi kapcsolatok voltak ilyen korán, ez hihetetlen. Na most a piramisáról pár dolgot azért szeretnék mondani, nagyon nagy vonalakban, ugye a méreteiből csak a magasságát mondom, hogy úgy lehet elképzelni, hogy 143,5 méter magas, elég magas, de ugye a másik legmagasabb a gízai platón. Tervezése szerkezete nagyon letisztult, ugye már ugye láthattuk a piramis építésnek a fejlődését is körülbelül, hát ez is ugye a nagy piramis, tulajdonképpen a piramis építés csúcsának mondható, és a legtökéletesebbnek. Mint ugye Adrián is mondta, Belzóni bejutott a sírkamrába, a magába piramisba. Sírkálta. Igen, azt mondja, ez egy mély nyomot hagyott
kis
bennünk.
Mint a kiskeleti kisfiú most a Luxori emlékművet.
Ó, ez egy hír, mondta. Ezt nem is mondtam. De mondta, tényleg az volt.
Vagy csak igen. Otthon beszéltük.
Nem tudom, most ezt én is tudom, de igen, ez egy tényleg egy durva történet. Tehát ugye bejutott Belzóni, megtette ugye ami magáé, és ugye egy bika maradványaint találta meg, amiről azt hitte, hogy talán, hogy tehát nem tudták, hogy mi.
Igen, ugye a szarkofágban, és azt elküldte kivizsgáltatni, hogy biztos megtaláltam a nagy fáraó csontjait, aztán csak bika csontok voltak, úgyhogy gúnyolódott is a sajtó az idejében ezzel kapcsolatban.
Nem is csodálom.
Hát én is gúnyolódtam.
Én is.
Megtaláltam a nagy fáraó bikájának csontjait.
És egy robbantásra jutottak be a piramisokba, tehát ami már látható egy nagyjuk az oldalán, hát az, na.
Nem találták meg a bejáratot, olyan jól elfalaszgatták. Tök jó.
Elképesztő. Elképesztő, mikre voltak képesek. Fontos, hogy a piramis különféle méretű és minőségű kövek rétegeiből épült, és a kőtömböket elvég nem is faragták egyformára, viszont gondosan egymás mellé tették. Ugye ezt mondtuk, hogy annyira szorosan vannak, hogy még egy hitelkártyát se lehet bedugni a kövek közé. Elképesztő technika szintén. Na most, ami fontos, hogy a magasságát kapcsolatban, ugye ez tűnik a legmagasabb piramisnak, de ez egy csalás. Mert, igen, ugye, ha megnézzük a képet, onnan lehet megkülönböztetni, neki van egy ilyen kis csücske. Ami
fehér, külső borítás,
igen, a kis turai mészkő borítás, az ott a csúcsán megmaradt. És azért tűnik magasabbnak, mert egy ilyen emelvényre, nem emelvény, hogy kell ezt szépen mondani?
Dombosabb.
Igen, hogy a legmagasabb pontján építették meg ennek a gízai platónak, tehát hogy ne higgyenek annak, hogy ez a legmagasabb. Nagyon sok könyv egyébként el is rontja, még tankönyvek is elrontják, hogy hol a sorrendet, mert ugye azt hiszik, hogy ez a legnagyobb, de nem, csak egy magasabb szintre épült. Ugye építetője, mint mondtam, ugye Huffrey volt, anyag a helyben fejtett mészkő volt, burkolata pedig turai mészkő, a legalsó során, vagy a legalsó sorain pedig ez a híres neves asszuáni rózsaszín gránitot alkalmaztak, ami az egyik legszebb, és az egyiptomi építészetnek a történelmi fejlődését végigköveti, az egyik legszebb.
Egyébként nagyon érdekes, mert bocsánat, hogy a burkolat vastagsága is kisebb, mint Keopszé, mert a Keopsz piramisánál mindössze, tudod mennyi a különbség a két burkolat vastagsága között? Egy királyi könyök.
Ó.
Igen, és az 52,5 cm. Nagyon érdekes.
Tényleg, igen.
Voltak ezek a, tudod, azt is tanultuk, hogy milyen mértékegységek voltak, például igen. Királyi könyök.
És még át is kellett váltanunk. Egyszer egy egyiptomi szövegolvasáson, hogy mennyi bor, meg mennyi meg deben, arany, meg deben. Nagyon, nagyon szép emlékeim.
Ez a királyi könyök nagyon kedves, úgyhogy még az is kisebb volt, úgyhogy a Keosznak mindenképpen nagyobb volt a piramisa mind magasságában, mind pedig hát nem az, hogy szélségében, hanem akkor a burkolatát tekintve, mondom úgy, hogy több anyag volt benne. Sokkal, igen. Jaj. A piramis körzetről is szeretnénk pár dolgot, mert nagyon érdekes, nagyon jól megmaradtak itt a dolgok, és nagyon sok uralkodó tovább is viszi igazából, ez egy ilyen hagyománnyá válik ez a sok épület, amit majd itt most megpróbálunk önöknek hát így felbántani, bemutatni szóban legalábbis. A piramis körzet több szempontból is különleges a korabeli hasonló építmények között, méghozzá azért, hogy a mellék piramisa a déli oldalon található, és a völgytemploma mellett a maga nemében egyedülálló szobor, ugye, a Sphinx készült el. Előtte külön templomocskával, amely szoros rokonságot mutat a piramis körzet völgytemplomával, tehát ugyanúgy néz ki szinte, mint a völgytemplom, ez a kis Sphinx templom. A másik ritka tulajdonsága, hogy a piramis csúcsa alatt egy jelentős darabon megmaradt az eredeti burkolat. Úgyhogy ennél a Kefrénél nagyon sok izgalmas dolog van. Ez a Sphinx is, aki szobra, legalább nem csak egy kis 7 centis szobor maradt meg, mint Keopsznál, vagy nem is tudom már mennyi volt a nagysága. A völgytemplomban és a halotti templomban talált szobortöredékek az egyiptomi szobrászat kiemelkedő alkotásai, amelyek alapján, hát végül is mivel nem találtak olyan hú de sok szobrot, így végül is ezt a korszakot, Kefrénnek a korszakát tekintik a nagy plasztikának, a fénykorának, tényleg nagyon szép szobrok, meg majd a következő uralkodó, a Műkerinosznál is lesznek ezek a páros szobrok, vagy ez a hármas szobrok, tudod. Na majd arról is rakunk képeket önöknek, azok is nagyon szépek. Mellékpiramisának felépítménye gyakorlatilag megsemmisült. A lépítménye azonban nagyon fontos leletekkel szolgál, amelyből a funkciójára is lehet következtetni. A piramis körzetben 5 bárkaárok található, ugye már Keopsznál is beszéltünk ilyen bárka, eltemetett bárkákról, na itt 5 található, illetve találtak még egy, hát egy további gödröt a halotti templom északi oldalán, amiről azt feltételezik, hogy valószínűleg ez is egy ilyen bárka gödör akart lenni, csak hát félbe maradt a munka. A piramis és a hozzátartozó épületek feltehetőleg már az első átmeneti korban pusztulásnak indultak. A 19. dinasztia idején már bizonyíthatóan megbontották a burkolatot. Erről is nagyon sokszor volt szó, hogy megfogják a régi köveket, és akkor újra felhasználják. Ezzel is egyrészt ilyen tiszteletet mutatva az előző uralkodók iránt, másrésztből spórolnak nyilván, az is benne van a pakliban. A piramisból kifejtett kiváló minőségű turai mészkő évezredeken át kedvelt építőanyag volt, ennek ellenére a piramis napjainkban hát végül is kifejezetten jó állapotban maradt meg, ahhoz képest, hogy némelyik templom mocska teljesen eltűnt, tehát így a föld színével vált egyenlővé. Feltárásának története nagy mértékben hasonlít a Hufu piramis feltárásaihoz. Ó, nem is menjek ebbe bele, mert most ezt mindjárt, tehát is veszed a feltárásos szót. Az a lényeg,
azért hogy... mondd egy nevet.
Hát többen is próbálkoztak, Caviglia kapitány.
A kedvencünk.
Belzoni, Mariette, John Perring végzett átfogó felméréseket, illetve Petri is, ugye őnek ilyen nevével is már nagyon sokat találkoztunk.
És doktor... Ja.
Igen.
Csak Mark Lechner, az egyik kedvencünk.
Ja, igen. Igen, ő például az Ahi Havasszal, mondjuk úgy jobban ismerik legönök is. Ez 1900...
Mivel, hogy mindig a tévében van.
Igen, mindenhol őt hozzá.
Bárhol találnak valamit, ő ott van.
Tehát az 1990-es évek közepétől folytattak itt ugye Lechnerrel felméréseket, és ezek a munkátok, hát mondhatni, még most is ebben az újabb évezredben is folynak, nem csak az előzőben, ebben az új harmadik évezredben. Igen, a piramis körzet legjelentősebb rejtei közé sorolt ugye nagy Sphinx, valamint a völgytemplom rejtek helyén talált diorit királyszobrok, de szobrok, na, szobor és más töredékek. Csak kényegem ugye ez a sólymos, amiről van kép is fönt.
Ez egy csodálatos kép.
Bizony.
Szobor.
Mi? Ja, kép. De a kép is szép, amit felraktunk.
Tehát akkor a feltárásról pár dolgot szeretnék mondani, ugye magát a piramist is, meg a körzetet is többen vizsgálták, hát így úgy különböző dolgok, ugye, mint Adrián is mondta, a kedvencünk Cavalier kapitány a 19. század elején, hiába kutatott a piramis bejárata után, nem sokkal később belzúni maga.
Később.
Pontosan egy évvel
március második napján.
Nagyon felkészült vagy Adrián a mai alkalommal. Belzúni találta meg, és a folyosóján keresztül be is jutott a sírkamrába, fegyvertanút meg is örökített, hogy igen, ő bejutott, nagyon örülünk neki. És hogy a Hérodotosz miatt, amit beszéltünk az elején is, és amit Adrián említett, hogy az a tévhit volt, hogy nincsen bejárata, mert nincsenek belső helységei, tehát hogy ez egy tömör dolog, de Belzoni a piramis keleti oldalán is ásott, és meg is találta a hajdani járószintet, valamint kiásta a Szfinx templomot is, és rátalált arra a gránit stélére, amiről majd Adrián fog pár dolgot mindent mondani, ugye Thotmesznek az álom stélére, ami azért, bocsánat, teljesen pongyola vagyok megint.
Jó, szegény hallgatók honnan tudják, hogy melyikről beszélsz? Hát, adtok az agyuk otthon, próbálják kitalálni, hogy...
Nem, mert aki becsületes, az hallgatott minket az elejétől kezdve, és tudja jó, hogy egy órát szenteltünk körülbelül a negyedik Thotmesz álom stéléjének, ugye, amikor a legitimációról volt szó, és bármi más. Ugye ott kezdtük az új birodalommal, hihetetlen, hogy visszaköszön, remélem mindenkinek kezd összeállni a kép, mert...
Most így visszafele haladunk.
Most, hogy igen, teljesen. Lehet, hogy teljesen összezavartunk mindenki, de kérem... Baj. Nyugodjanak meg, mert ki fog tisztulni a kép. Higgyenek nekem, mi is így voltunk az első évben, sőt, még rosszabbul. Csak kapkodtok a fejünket. Szóval megvan ez a negyedik Thotmesznek a híres álomstéléje. A tartalma után kapta ezt a nevet, nem fogok erről most beszélni. A lényeg az, hogy utána Mariette is jött, ő is a Völgytemplomba vezette az ásításokat, és hát Mariettnek köszönhető oly sok minden más mellett, ugye ez a híres neves Horus Solymos Keflén szobor, ami csodálatos, hogy gyönyörű, ha a Kairói Múzeumban van, több is van belőle, de ez hihetetlenül szép, mondjuk egy diorit szobor. Nem is tudok róla mit, nem is tudom szavakba önteni, mennyire szép ez a szobor. A lényeg az, hogy a nemeszkendő mögött, hogy ott van a kis Horus, amivel így már szintén ugye a napisten fiával a kapcsolat, aki szintén Horus, aki ugye őrzi a fáraót. Tehát ez egy elképesztően érdekes vallási fejlődés is, és persze művészettörténeti fejlődés is, történelmileg pedig már nem is beszélve. Tehát ez a korszak és ez a szobor, ez mindenről tanúskodik ebben az időszakban. Nekem az egyik személyes kedvencem is.
Nekem is.
Adriennek is, úgyhogy...
Egyébként a padlójában találták meg az előcsarnokban egy ilyen kis eldugott kasetben, úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy elrapták el ásten.
Nagyon, hogy brillírozó. Meg egy kis magazinokat is találtak, tudod?
És az mi is? Mm-hmm.
1900-as évektől kezdve pedig, mint Adrián mondta, ugye Lechner és Lehner és Zahi Havász a gízai platót tisztította. És miért fontos nekünk, ugye 95-től Zahi azért, mert a Völgytemplomnál folytatta a...
Haverod Zahi.
Így szokták mondani, nem tudom. Hát, hogy a Zahit mondom, azt mindenki tudja, mintha csak Mark Lechner, én annyit mondom, hogy Mark, az nem biztos Zahinál, viszont ő...
Tudt ő Zahi.
Ő egy teljesen privilegizált helyzetben volt bizonyos időkig, tehát itt tényleg elképesztő.
Meg most is, mivel, hogy már olyan tudás áll mögött, amint tudományokat értem, hogy most már olyan dolgokkal tud vizsgálódni, olyan módszerekkel, amivel ugye az elődei.
És ugye vele volt ez, hogy őt is leváltották, ugye volt ez az ő forradalom Egyiptomban, és akkor tulajdonképpen mindenkit eltávolítottak, aki Mubaraknak így a kis barátja volt. Ezekről volt szó, nem is fogok erről beszélni, de most megint hallottad, Adrián, hogy megint lázadások? Jól van, rendben van, csak hogy nagyon örülök neki, hogy megint van valami probléma, és hogy még a leváltották ugye elvileg az elnököt, és még úgy is sátoroznak kint, hogy ünneplik a leváltást, tehát itt nagyon nem akarnak dolgozni, azt látom az emberek.
Fesztivál, ez az egy.
Ez egy fesztivál. Úgyhogy ajánlom, hogy most ne nagyon menjenek ki, de... Tehát megvan, hogyan jutottunk ide Zahitól? Na mindez, hogy... a Zahi megtalálta a Sphinx körüli dolgokat, ami még érdekes lehet, hogy...
Az, hogy ilyen nagy térképészeti projektet végeztek ugye itt a nagy piramisok közül, és azért geodéziai módszerekkel kutakodtak itt, és azért mondom, hogy nagyon izgalmas.
Igen, és megtaláltak ugye a piramisváros és a piramis építők temetőjét is, ami ugye megdöntötte azt a dolgot, hogy rabszolgák építették volna a piramisokat. Ezekről az előző alkalommal volt szó, nem is fogom magukat untatni, mert rohan az idő.
De az is fontos, hogy bebizonyították, hogy a Völgytemplom előtt egy rakpart állt valószínűleg, tudod.
Igen.
És az, hogy víz volt oda vezetve, és biztos tök jól nézett ki.
Igen. Akkor a piramis körzet mégről pár dolgot ad, ugye?
Igen. Végülis ez Hafrénak ez a piramis körzet, a klasszikus piramis körzetek, mint a példánya, hogy mondjam így. Egy-két kisebb jelentésű kivétele igazából mindaz megtalálható már benne, ami később ugye általánossá fog válni, vagyis már vált, ugye, mert hát a jövőről beszélünk, de már a múltban megtörtént dolgokról. A piramis és a halotti templom a sivatagi plató szélénél helyezkedik el. Úristen. A feljáró út északnyugati irányban vezet fel az utóbbihoz. A völgytemplom logikusnak tűnő helyzetétől délre eltolva épült, se ott szokott lenni. A völgytemplom és a Sphinx templom egymáshoz igazított épületei azonos, részben helyi kőanyagból, azonos technikával épültek. A Sphinx templom és a halotti templom alaprajzai között is feltűnően hasonló jegyek vannak. A völgytemplom egyes területi elemei pedig megjelennek a halotti templomon is. Tehát azt kell észrevennünk, hogy a piramis mellett különböző épületek helyezkednek el. Ugye van egy kis mellékpiramis, van egy völgytemplom, egy halotti templom és egy Sphinx templom, és hogy ezek az apróbb templomok szerkezetükben hasonló tulajdonságokat mutatnak, illetve felépítésükben, de az már ugyanaz, mindegy. A piramis körzet kőből épített nagyméretű kerítésfallal van körülvéve. A piramis egyetlen mellékpiramisa, a déli oldalon a piramis tengelyének vonalában épült Snofru hamis piramisához és tört piramisához hasonlóan, tehát ott találjuk ugyanezen az oldalon. Kerítésfal vette körül ezt is, tehát egy külön kerítésfal, és 5 hajóárok készült a körzethez, vagyis ugye még az, amit mondtam, hogy még egy plusz egyet, tehát mondjuk az, hogy 6 hajóárokról beszélünk itt. A sírkamráról pár szót, Franci.
Ugye szokásos kelet-nyugati tájolású téglalap arab rajzú helységről van szó, és ilyen sátortetűszerű. Szóval mondtam valamit.
Show. Van szó. Semmi, van szó. Mondja tovább.
Hogy mi? Mondom, sátortetűszerű mennyezettel van, és mészkőtömbök alkotják az egészet. Igazából ez a... Nem megyünk ezzel élni? Csak most jutott eszembe, hogy már 40 van.
És utána folytassuk.
Igen, jó. Vagy végig mondjuk inkább.
Szerintem mehetünk zenélni, most max átcsúszunk a következő adásba. Jó, akkor egy kis zene.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraó földjén, ugye még mindig Olá Adriennel vagyok, én pedig Kövi Franciska vagyok. És a mai alkalommal a negyedik dinasztia két fáraójáról beszélünk, Dzsedefréről és Kefréről, és az előző kis blokkokban már elég szépen belementünk Kefrénbe, hogy próbáljuk belesülíteni egy adásba, reméljük, hogy sikerül. Megbeszéltük a picit a piramisáról, picit arról, hogy milyen a piramis körzete, hogyan tárták fel, ki is maga valójában Hafré, most pedig Adrián fog egy kicsit a Haloti templomáról egy pár dolgot mondani.
Hafré Haloti temploma az egyik legnagyobb ilyen épület, ami ráadásul rekonstruáltó állapotban maradt ránk. A klasszikus Haloti templomok mintapéldájaként szolgált, a későbbi Haloti templomok legtöbb eleme megtalálható benne. Tehát itt alkalmazták a 5 fő elemet, ami szükséges egy ilyen Haloti templomhoz, méghozzá az előcsarnokot, a nyitott udvart, 5 szoborfülkét, áldozati kamrát és a különféle tárolóhelyiségeket. Ezekből tevődik össze egy Haloti templom, ezt később alkalmazni fogják. A piramis körzet hajóárkait egyébként, azt nem mondtam, hogy 1960-ban fedezték föl, azt hiszem erről nem volt szó, tehát már jó régóta megvannak. A Haloti templom északi oldalán 2 található, a déli oldalon pedig 3. És ugye van az a 6., arról most nem mondok semmit, hogy hol van. Igazából ennyit szerettem volna mondani, nem akarok belemenni, hogy most mi, hogy mind, mert úgyse lehet így elképzelni, csak rajzon lehetne jól látni, úgyhogy nézzünk egy kicsit a völgytemplomáról.
Akkor egy pár dolgot, ugye róla, hogy az ő völgytemplom a legjobb állapotban ránk maradt völgytemplom, a piramis leszámítva a piramis körzet legépebb épületéről van szó, majdnem négyzetes trapiz alakú építményt, ugye hatalmas mészkőtömbökből építették, és enyhén döntött falú kívülről masztabát formáló épületet kívülbelül vörös gránittal burkolták, és 2 bejárata is van, ezekhez mindegyikkel, mind a 2 külön felvonulási út vezetett, és ugye Zahi és Lechner csinálták ezeket a különböző méréseket, és megállapították azt is, amit már Adrián mondott, hogy a völgytemplom mellett egy kikötő állhatott, tehát a felvonulási út minden bizonyan a rakpartról vitt a völgytemplomokhoz. Itt volt ugye már ilyet, mint mondtam, megtalált a Horus ábrázoló diorit szobrait Kefrénnek, és ez volt tulajdonképpen, ugye, amit ugye láthatnak a neten is, hogyha megnéznek, hogy mint legfontosabb Kefrén ábrázolás.
Ez egyébként ebből 23 darab állt az oszlopcsarnokban, úgyhogy nagyon szép lehetett.
Igen, és elképzeljük, hogy miért pont 23 egyébként. Szimmetrikusan állt, hát úgy nem állhatott, akkor mit formált? Érdekes, érdekes. Utána is nézzük.
Lehet csak így beszorva, ahol elkészült. Lehet. Jó, az itt jó. Igen, még a Sphinx templom.
Még a Sphinx templomról annyi, hogy a völgytemplommal egy vonalban, attól pontosabban, attól északra épült, és a 2 között mindössze egy keskeny átjáró maradt, a 2 épület mérete, építési módja és szerkezeti felépítése is hasonlóságokat mutat, feltűnő hasonlóságokat ráadásul, ugyanakkor a Sphinx templom elrendezése egyedülálló abban, hogy ugye mindkét tengelye szimmetrikus, tehát ez nagyon érdekes. A nemes anyagok használatát kell még itt megemlíteni, mert ez szintén érdekes. A padlózat alabástromból mészkő pilléreket asszuáni vönös granittal burkolták, tehát hogy ilyen érdekes volt ebben az időszakban. Akkor egy pár dolog a sztéliről, ami az álomsztéli.
Igen, erről szeretnék még gyorsan mondani pár dolgot. A Sphinx mellé második Amenhotep építetett egy kisebb templomot, Hórem Ahet tiszteletére.
Aki ez a Sphinx? Nagyon jó. Mi? Ez egy jó téma, szerettem. A Hórem Ahet, a Sphinxnek a megformája, mindegy.
Ez a Sphinx tőlékszakra készült a kis templom. Lechner vizsgálatai alapján arra következtetése jutott, hogy a Sphinx álla alatt egy előrelépő királyszobor állhatott régen. Ennek töredékeit korábban többen, például Hörsher meg is találták. Léner egyetért velük, hogy ez a szobor új birodalmi hozzátoldás lehet, és feltételezi, hogy ezt is egyébként második Amenhotep állította. Ugye második Amenhotep az új birodalomban van, nem itt az óbirodalmi királyaink között, nehogy valaki bekavarodjon.
Belekezdtünk egyébként. Pont ezen belekezdtünk, a sportfáraóval.
Igen.
Akinek sok nője volt. Elképesztő.
Negyedik Thotmesz trónra kerülése után egy stélét állította a Sphinx mellső mancsai közé. A vörös gránit stélé, amelynek alapanyaga a völgytemplom nyugati kapujának felső keresztgerendája volt, a trónra jutás mesés körülményeit írja le. Innen az állom stélé elnevezése zse. Az újkorban Belzóni nyitotta fel először, ugye miről is szól az állam szélé, ugye azt mondta egy franci, hogy hát ugye még a régi korokban is ez a Sphinx egyszerűen betemetődött homokkal, tehát lényegében a feje volt ki kb. Csak, nem?
Igen,
na hát, hogy tehát negyedik Thotmesz úgy gondolta, hogy ő majd a kis fejének az árnyékába befekszik, és ott elalszik a 40 fokban, elégben 35, és hát ugye ekkor történt az álom, amikor is azt álmodta, hogy ez a Sphinx hozzá beszélt, hogy ássa őt ki, és ezért ő királyát teszi, megjutalmazza. Lényegében ez történt valóban. Kiásatta a szobrot, és király lett. Ennyi a lényeg.
Ennek az emlékére pedig megcsinálta a stélét.
Ja, igen, és azt írja le ugye ez a kis kránit. Mi ez? Stélé, köszönöm. A királyszobrok ugye egyik legszebbike kapcsolódik még Catherine-nek a nevéhez, ugye, amit már említettünk ma sokszor. Ez a dioritból készült, a trónon ülő uralkodót ábrázolja, a trón hátámláján pedig egy sólyom áll. Ezek a szobrok meghatározott funkcióval rendelkeztek, otthont adtak a király kálelkének. Ugye Catherine idejében megszűnt a király családtagoknak a királyi családtagok szobrainak sorozata, és így hosszú ideig csak az uralkodó kaphatott szobrot. Ez is nagyon érdekes. Nagyon. Jól van, hát így igazából már csak a Sphinxről kéne pár dolgot mondanunk, még van 5-6 percünk, úgyhogy még a Sphinxről beszélnénk egy picit, és akkor le is zárjuk az adást.
A Sphinx ugye olyan része a piramis körzetnek, ami semmilyen másik épületnél tulajdonképpen nem található. Meg ugye később alapábrázolás lesz sztéléken, templomokon, ugye az a Sphinx, vagy az uralkodó Sphinxként az ellenségét eltaposva, ugye ezekről nagyon sokat beszéltünk még az új birodalomban, akkor ugye ez egy teljesen divat ábrázolás volt. Tehát a monumentális szobrászatnak is az egyik legkorábbi, és mindjárt a legnagyobb emléke is, tehát tényleg hihetetlen. A 18. dinasztia korától már önálló kultusz is vette körül, hogy Hórusz isten helyi formájának, az a Horemhetnek, amit ugye Adrián említett, ennek a tiszteletének a része lett. És mint ugye tudjuk, hogy oroszlán testű emberfejű lényt ábrázol, és nincsen igazából ugye orra, ez problémás, hogy miért nem, ebben most nem is fogok belemenni. De ugye nincsen orra, ez nagyon fontos. Története során pedig többször eltemette a homok, az új birodalomban kiásták, majd ugye a Szaiszi korban és a 26. dinasztiában, az újkorban pedig Napóleon egyiptomi hadjárata idején is csak a fej állt ki a homokból, ugye van nagyon sok ábrázolás ebben az időszakban, ekkor indultak meg tulajdonképpen a tényleg tudományos kutatások Napóleon háborúitól kezdve tulajdonképpen. A teljes hossza 72,55 méter, tehát tényleg elég nagy, és készítetője pedig szintén vitatott, mint ugye Adrián is mondta ezt is az elején, hogy régebben egyetemen Háfré személyhez rendelték, mivel ott van a Völgy temploma mellett, és így magának a komplexumnak a részét képezi, amúgy teljesen bele is illik, tehát tényleg teljesen passzol, de egyre többen azt állítják, hogy ő ugye Hufut mintázza, mert az ő idejében készületett, mert az arcvonásait tükrözi, bárcsak az egy kicsik a szobor van Hufuról, tehát hogy ez mennyiben valós, ezt nem igazán tudjuk, de sokan így gondolják, és ha ez így van, akkor mások pedig ebből arra következnek, hogy Jedefrey volt az, aki apjának Hufunak állított így emléket, tehát nem feltétlenül tudjuk, hogy ez hogy volt.
Nagyon érdekes. A Sphinx első ismert felújítása mi van? Negyedik Thotmesz nevéhez fűződik, aki a két mancs között ma is meglévő nyitott kápolnát építette. Ugye ekkor egy szobrot, valószínűleg másik Amenhotep szobrát is ide illesztették a fej alá. Ő állította ugye még az államszélét is, és a 18-19. Dinasztia folyamán a Hafré templom együttes elbontását megkezdték, és az építőanyagát más építkezéseken használták fel. Többek között ugye ebből származik az állam szélének a kőtömbje is. Nagyon érdekes. A gízai piramisok építésének korában, az óbirodalmi 4. dinasztia idején, ugye a Mokattam fennsík még aktíven művelt kőbánya volt, innen származik a helyben felépített piramisok és masztabák kőanyaga is. Úgyhogy itt volt egy működő bányánk. Az egyiptológia mai álláspontja szerint a Sphinx teste két kőfejtés között megmaradó sziklakőzetből készült, a végén pedig emberfejet kapott, ami szintén visszamaradt mészkörétek maradék tömbje. Abban minden mértékadó vélemény megegyezik, hogy az aktuális uralkodó portréja került rá, azonban vitatott, hogy melyiké? Megint itt vagyunk, Hufu, avagy Hafré. Nagyon érdekes. Igazából az a fura, hogy Hafré idejében ugye már feltétlenül állt, készen állt az egész Sphinx, ugye mivel a Völgytemplomhoz vezető feljáró szemmel láthatóan elkerüli a Sphinxet, ugye a Sphinx külön templomot kapott a lábai elé, és ezt a hármas egységet, tehát ugye a feljáró út, a Völgytemplom és a Sphinx templom, ezt ugye egyszerre és úgy tervezték, hogy a legteljesebb mértékben megfeleljen a Sphinx elhelyezkedésének. Tehát nagyon érdekes, hogy most akkor mi is van, hogy mégis mondják ezt, hogy Cheops idején épült. Illetve, hogy a Sphinx testét alkotó kőzet azonos a Völgy templom kőzet anyagával, és mint később kiderült, a Sphinx temploméval is, tehát ugyanaz a kőzet, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez az egész. Egyébként Mark Lehner azt állítja erről az egészről, hogy a Sphinx építetője csak is Hafré lehet, ezt azzal is megerősíti, hogy a Sphinx arcvonásai Hafré szobraira emlékeztetnek, amit számítógépes analízisre is igazolt. Viszont van ez a Reiner Stadelmann nevezető úr, aki úgy érvel, hogy minden bizonyíték Hufu mellett szól, mivel Hufu egykori kőbányájának területén áll, a Sphinx portré inkább Hufura hasonlít, és a Sphinx fején lévő nemes hufu szobor töredékét másolja, nem pedig Khafre szobrait. Szerinte a tágra nyílt szemű arckifejezés is a hufu korabeli ábrázolásokra jellemző, másrészt csak úgy, mint a fülek, ugye azoknak vonalvezetése is nagyon a hufuéra hasonlít, és perdöntőnek ítéli, hogy a Sphinxen nincs szakálnak nyoma, márpedig a negyedik dinasztiában csak Snofru és Hufu nem viselt szakált. Tehát ezek azok a feltételezések, amiről így hát most akkor döntse az ember, hogy melyik mellett áll. Hát igazából nem, én nem tudom, hogy melyik lehet a döntőbb.
Hát igazából, amiről már eddig is beszéltünk, hogy már az ókorban ugye homok temette, hogy mint mondtad, a negyedik Thotmesz kiásott, majd ugye 26. dinasztiáján újra egy nagy takarítási művelet volt a Sphinx körül, majd Krisztus előtt 7. században, majd Septimus Severus alatt a 3. század idején ismételni kellett ezeket a műveleteket. Ugye ez nagyon érdekes, hogy a római császárok vagy utáltak Egyiptomot, vagy mondjuk megtűrték, vagy éppen teljesen rajongtak érte, és ebben az időszakban sok ilyen restauráció volt. Tehát magában az ókorban nagyon sok római császár helyreállítási munkákat végzett. Ugye szintén még 2 évvel ezelőtt volt arról szó, hogy 3. Amenhotepnek a Memnon kolosszusait is restaurálták, és ugye el is hallgatott ugye felkelő nap hatására. Tehát, hogy igen. Mint szintén beszéltünk, Kavilja kapitány nevét megemlítettük, valamint Gaston Maspero is. A mai alkalommal róla még nem volt szó, pedig ő is nagyon fontos dolgokat tett, és az ő idején kellett ugye újrakezdeni az ásatásokat és a megtisztításokat, majd ugye különböző építészek irányításával ment végbe az egész folyamat, és innentől kezdve már nem is borítja be ugye a homok, tehát hogy azóta is szépen megvan óvva, de így viszont a sivatagi homokviharok elősen koptatják, hiszen ugye elkaptatják a műemlékeket, tehát hogy nem tudjuk, hogy ez mennyivel jobb, de nyilván, hogy ki van ásva, az azért pozitív, és így a világon az egyik legveszélyeztetettebb emlékműként tartják számon a gízai szfinxet.
Bizony, itt lenne még egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy gyorsan még belemenni. Tudom, hogy már nincs nagyon időnk, de ezt még gyorsan el szeretném mondani, hogy van egy ilyen közkeletű mai alternatív elmélet, ami azt állítja, hogy a nagy szfinxet legkevesebb 13 ezer évvel ezelőtt építették, erre egyetlen valódi tudományos érvet tudnak felhozni, mégpedig az, hogy a szfinx testén víz okozta eróziós nyomok, tehát a lefolyás apró csatornái láthatóak. Egyiptom éghajlata ugye időszámításunk előtt 8000-től kezdve kezd el ugye ilyen száraz, sivatagos lenni, így a 4500 éves szobron nem alakulhattak volna ki ilyen eróziós nyomok. Az elmélet elsősorban kronológiai megfontolások cáfolják, tehát ezt az elméletet. A Sphinx egyszerre épült a gízai piramisokkal, valamint Khafre völgytemplomával és a Sphinx szentéllyel. Ezt a geológiai adatai is megerősítik, következésképp vagy fel kell tennünk, hogy a gízai piramismező és a templomok is legalább 10000 évesek, vagy helytelen az elmélet. A 12000 éves Sphinx elméletének cáfolata pedig a ma már ismert készítési módban rejlik. A két kőfejtés között kihagyott szikla valószínűleg természetes törésvonalak mentén alakult ki, és a természetes módon kiformálódó tömb ihlette az alkotókat a szobor létrehozására. A tömb teteje, valamint az oldalát ma alkotó egykori hasadékok 12000 évvel ezelőtt is a felszínen voltak, illetve ki voltak téve az esővíz lefolyásának, annak eróziós hatásainak. Ilyen formán a vízerózió nyomai csak azt bizonyítják, hogy a Sphinx melyik mai részei voltak szabadon a szobor elkészítése előtt is. Azért durva lenne ilyen 13 ezer éves dolog, azért az ilyen nagyon átformálná a történelmet szerintem. Na jó, van, még azt gyorsan akartuk mondani, és akkor jövő héten, négy hét múlva Bükerinosszal várjuk Önöket. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.